Következik a Kerengő külpolitikai beszélgetések. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
Ukrajna megkezdte az elnökválasztás, valamint egy népszavazás előkészítését is, amely az Oroszországgal kötendő béke megállapodásról szólna, adta hírül tegnap reggel a Financial Times. Donald Trump amerikai elnök kormánya sürgette Kijevet, hogy május 15-éig tartsa meg mindkét szavazást. Azóta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy mindenről a brit labból értesült először. Mi a valós realitása egy ukrán elnökválasztásnak? Hogyan áll most a béke folyamat? Erről beszélgetünk a mai külpolitikai kerengőben, de reményem szerint szót ejtünk Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról, és az utóbbi napokban feszültebbé vált ukrán-magyar kapcsolatokról is. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Posgai Nóra vagyok. Vendégem a stúdióban Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Hát nagyon aktuális és nagyon forró téma itt az elmúlt napokban, meg ma is történnek folyamatosan az események. Volodymyr Zelenszkij a múlt pénteken újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy az a céljuk, hogy júniusig minden dokumentumot aláírjanak, és hogy lezárják ezt a fegyveres konfliktust. Közben pedig folyamatosan jönnek a hírek a támadásokról, mindkét részről, most tegnap éjjel éppen Kijevben maradt 2600 ház áram nélkül, Odesszában 300 ezer ember víz nélkül, egy tegnap éjjeli támadás következtében. Hogyan áll most a béke folyamat most mindezeken a harci cselekményeken keresztül, vagy ezek ellenére?
Nagyon kevés információval rendelkezünk azzal kapcsolatban, vagy arról, hogy hogyan állnak ezek a tárgyalások, ugyanis az elmúlt időszakban nagyon szigorúan előírták az Egyesült Államok felől, hogy, de egyébként Oroszország részéről is, hogy semmilyen információs kiszivárgás a tárgyalásoknak a folyamatáról, meg az egyeztetéseknek a folyamatáról ne történjen. Ugye tavaly ősszel, amikor először az 28 pontos béketerv, vagy béketervezet megjelent, akkor nagyon hamar kikerült a sajtóba, és komoly vitáknak a tárgyává vált, ami hát sok szempontból megnehezítette a folyamatoknak az előrehaladását, ugyanis rögtön újságírói, különböző politikai kritikának a tárgyává vált. Ezt próbálták ugye kiküszöbölni azáltal, hogy eléggé komoly hírzállatot vettek erre a folyamatra. Sokan úgy vélték, meg úgy vélik most is, hogy ez ugye a komoly szándéknak az egyik jele. Tehát, hogy minél kevesebbet tudnak erről kint, annál nagyobb a lehetőség arra, hogy tényleges eredményeket lehessen elérni. Amit eddig lehet látni a folyamatok mentén, az, hogy inkább technikai jellegű egyeztetésekről van szó. Katonák találkoznak, vagy katonai affiliációjú vezetők, ami, mint mondtam, arra utal, hogy technikai, taktikai kérdéseknek a megoldásán próbálnak dolgozni.
Ez a szándék komolyságát jelenti, ugye? Mert hogyha csak ilyen politikai tárgyaló felek, vagy de tárgyaló delegáció van, akkor az még csak olyan kóstolgatás. Hát,
pontosan, tehát valahol arra lehet következtetni ebből, hogy ha tényleg technikai dolgokról beszélünk, akkor olyan egyeztetések, vagy olyan eredményeket próbálnak elérni, amelyek ténylegesen megvalósíthatók. Ennek az egyik legjobb példája az, hogy továbbra is zajlanak a fogolycserék, tehát a humanitárius pálya ebben a kérdésben ott van. A területi kérdések, a haderőnek a visszavonása, ez továbbra is, hát mondjuk egy kérdőjeles pont, ugyanis a területi engedményeket követel Oroszország Ukrajnát, ezeket Ukrajna megtagadja. Ukrajna továbbra is a jelenlegi frontvonal befagyasztása mellett érvel, Oroszország a Donbász kiürítését követeli, ebben továbbra sincs előrehaladás, legalábbis nem látszik, hogy lenne. És ezzel párhuzamosan ugye továbbra is zajlanak a kölcsönös támadások, ugye Oroszországnak nyilván sokkal jobbak a lehetősége és a kapacitása ahhoz, hogy mélységi támadásokat intézzen a ukrán területekre. Emellett viszont azt is látjuk, hogy az orosz tárgyaló delegáció vezetőjének a helyettese ellen viszont merényletet követtek el Moszkvába, és ugye a hivatalos orosz álláspont és az elfogott személynek is a vallomása arra utal, hogy ez ugye Ukrajna megrendelésére történt, Ukrajna ezt cáfolja. Ebben egy pont van, amiben egyetért mind az orosz, mind az ukrán fél, hogy független attól, hogy kikövette el ezt a vagy kirendelte meg, mert az elkövető megvan, az arra, tehát ez a provokáció arra irányult, hogy a tárgyalási folyamatot akasszák meg. Mind a két fél, mind Moszkva, mind Kijev mereven ragaszkodik az álláspontjaihoz, és a taktikáknak az egyik része az, hogy a másik felet tudják vádolni azzal, hogy miatta nincs előrelépés.
De itt az Egyesült Államok is részt vesz, mint befolyásoló tényező, vagy mint hát kiegyensúlyozó tényező ezekben a tárgyalásokban. Mennyire tud nyomást gyakorolni, vagy merre billenti el például ezt a területi kérdést, ebbe beleszól-e az Egyesült Államok?
Az Egyesült Államoknak jóval több nyomásgyakorlási eszköze van Kijevvel szemben, mint Oroszország, vagy mint Moszkvával szemben, ugyanakkor ezeknek a nyomásgyakorlási eszközöknek az alkalmazási szintje is korlátozott, ugyanis azt nem csinálhatja meg presztízs szempontból az Egyesült Államok, hogy mondjuk teljes mértékben az orosz érdekeknek megfelelően nyomja át a kérdéseket Kijev feje fölött, vagy Kijeven, hogy akkor zárjuk le a háborút, de ehhez el kell fogadni az orosz feltételeket. Ugye a Kijev elég erőteljesen ellenáll ennek, az Egyesült Államokon is komoly nyomás van, hiszen, mint mondtam, az sem teheti meg, hogy Oroszország túlnyerje magát, vagy nem engedheti meg magának, hogy Oroszország túlnyerje magát ebben a konfliktusban. Úgy az Egyesült Államoknak inkább ilyen kiegyensúlyozó közvetítő szerepe van ebben, legalábbis abból kiindulva, amit eddig látunk. Tehát nem látunk olyan megnyilvánulásokat az Egyesült Államok részéről, amelyek arra irányulnának, hogy na jó, akkor ha most Kijev nem fogadja el a területek átadását, akkor valami. Tehát ilyen nincs. Ettől függetlenül nyilván próbálja motiválni vagy hát valamilyen fajta nyomást gyakorolni, azért igyekszik a kijevi vezetésre, hogy fogadjan el bizonyos kompromisszumokat. Sok mindent el is fogadott Ukrajna, de ugye van ez a három fontos pont, ami a ukrán biztonsági garanciákra, az aporizsiai atomerőműnek a holtartozása és a Donbass kiürítése vagy nem kiürítése. Ugye ez a három probléma, góc, az továbbra is jelen van, és erre gyakorlati megoldást egyelőre nem látunk még.
Szoktunk beszélni háborús kifáradásról a lakosság esetében. Mit szólnak az ukrán emberek? Ők mennyire várják, vagy mennyire vannak erről felmérések, hogy mennyire lennének hajlandók engedményre is akár, csak hogy hamarabb lezáruljon ez az egész borzasztó háború?
Nagyon nehéz objektív képet kialakítani a társadalomnak a véleményéről Ukrajnában. Vannak különböző felmérések, amelyek megjelennek. Legutóbbi, ha jól emlékszem, akkor több mint 40%-a megkérdezetteknek, az, tehát 48 talán, de nem pontos, de több mint 40 az biztos, de kevesebb, mint a fele, akik akár területi engedmények árán is befejeznék a háborút, de még mindig az ukránoknak több mint a fele azon áll, hogy addig kell kitartani, ameddig szükséges. De mint mondtam, ezek nem reprezentatív, tehát nem biztos, hogy reprezentatívak ezek a felmérések. Egyrészt ezek az esetek többségében telefonon történnek. Másrészt egy-két ezer embert szoktak megkérdezni. Amit egyébként szoktak elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ha ilyen hívás érkezik, akkor az esetek több mint 80%-ában eleve elutasítják a válaszadást. A maradék 15-20%, aki válaszol, azok meg azért jól meggondolják azt, hogy mit mondanak, ugyanis most nem azt mondom, hogy tilos a békéről beszélni, mert nem erről van szó, de azért a területi kérdések, vagy az ilyen defetista hangulatok, azok összességében nem, társadalmilag nem elfogadottak Ukrajnában. És azért kétszer meggondolja az adott válaszadó, hogy ő kinek válaszol, mire használják fel a válaszát, stb. Tehát azért eléggé. Tehát a tényleges vélemény, amit mondjuk, ahogy ezt szokták mondani még az ilyen szovjet időkre visszatekintve, hogy amiről a konyhán beszélnek az emberek, és mi az, amit egy közvéleménykutatásban elmondanak, a között van eltérés. Ez az egyik dolog.
Tehát nem mérhető magyarul.
Mérhető, de nem biztos, hogy reprezentatív. A másik pedig az, hogy emellett, hogy vannak ugye ezek a problémák, vagy hát ezek a körülmények a közvéleménykutatásoknál. A másik pedig az, hogy a közvéleménykutatások és a társadalmi vélemény összességében nem befolyásolja a stratégiai döntéshozatalt Ukrajnában. Egyelőre legalábbis nem, mert a körülmények olyanok, amelyek között erre nincs lehetőség.
Itt van ez a másik kérdés, ami ugye az utóbbi napokban felröppent hír, a Financial Times hozta le, hogy az Egyesült Államok kezdeményezésére, nyomására Ukrajna megkezdte volna az elnökválasztás, valamint egy népszavazás előkészítését az Oroszországgal kötendő béke megállapodásról. Tehát pont itt helyben vagyunk, hogy ugye megkérdeznék esetleg a lakosságot a béke megállapodásról. Aztán Volodymyr Zelenszkij kijelentette, hogy erről a brit lapból értesült, ő maga is. És hát most mi a helyzet? Mi történik valójában? És igazából az az érdekes, hogy mennyire reális esetleg egy elnökválasztásnak a kiírása?
Hát az, hogy mi történik valójában, azt nem tudjuk. Mert ugye a sajtóból értesülünk dolgokra, nem tudjuk, hogy mi jár a döntéshozók fejében Ukrajnában. Az valóban lehet reális, hogy az Egyesült Államok számára fontos az, hogy minden szempontból legitim politikai vezetés álljon Ukrajna élén, hogyha valamilyen béke megállapodást alá kell írni, hogy elkerülhető legyen az a szenárió, vagy az a forgatókönyv, amikor mondjuk Ukrajnába tartanak egy választásokat háború lezárása után, és valaki azt mondja, hogy egy nem legitim elnök írta alá ezt, ezért nem érvényes ez a dolog. Bár Zelenszkijnek a legitimitását nem kérdőjelezik meg. Volt erről szó, amikor a elnöki ciklusa végéhez közeledett, akkor ugye elkezdődtek ezek a viták, hogy a választási törvény vagy az alkotmány mit határoz meg, de levették a napirendről ezt a kérdést. A technikai megvalósítás ennek a választásnak az egy sokkal nagyobb kérdés. Tehát egyrészt ugye szó van a tűzszünetről, tehát nyilván tűzszünet kell ahhoz, hogy választásokat lehessen tartani, hát azért rakétatámadások meg stb. Mellett ezt nehéz megvalósítani, vagy hát nem feltétlenül biztonságos. Aztán felmerül annak a kérdése, hogy hogyan fognak szavazni azok, akik Ukrajnán kívül vannak. És nem csak azok, akik az Európai Unióban vagy a nyugati országokban, hanem azok, akik Oroszország által megszállt területeken vannak, vagy urambocsá Oroszországba menekültek, mert vannak olyanok is. Hogy fognak ők szavazni? Ezeket ki fogják zárni a választásokból, mert valószínűleg orosz befolyás alatt állnak, vagy beemelik a választásokba, és akkor hatással lesznek azok kimenetelére.
Tehát, de ha kizárják, akkor is lehet azt mondani, hogy nem jó az eredmény.
Igen, tehát hogy ennek rengeteg ilyen faramúci technikai feltétele és bizonytalansága van, amelyekre most nem nagyon tudnak választani. Az, hogy felmerült ez a kérdés, az egy ilyen, megint csak egy ilyen nyomásgyakorlási eszköz lehet. Nem tudjuk, hogy zajlott-e ilyen egyeztetés, vagy esett-e szó erről zárt ajtók mögött, és ez egy kiszivárgásnak az eredménye, amit Zelenszkij most megcáfol. Nem tudjuk, hogy mi történt, vagy hogy miről beszéltek ténylegesen a felek, hangzott-e el ilyesmi az Egyesült Államok részéről, de mindesetre ez egy nagyon nehezen megvalósítható dolog lehet, de használható egyébként ukrán részről, hogyha ez ténylegesen napirenden van, hiszen el lehetne mondani, hogy mi készek vagyunk választást tartani, de ehhez az kell, hogy álljanak meg a harcok. Az oroszok pedig azt mondják, hogy ők nem tűzszünetbe gondolkodnak, vagy akkor állítják meg a harci cselekményeket, hogyha Ukrajna kivonul a Donbassról. Ebben az esetben ugye jól eladható az, hogy Oroszország gátolja a megállapodást, nem Ukrajna. De mint mondtam, ez akkor lenne reális kérdés, ha Zelenszkij nem megcáfolná ezt a 24-i bejelentés dolgot, hanem azt mondaná, hogy tényleg ő kész, vagy hajlandó rá, de most ugye nem itt tartunk. Tegnap még ott tartottunk volna, most nem.
Igen, tegnap még ott tartottunk, és azóta cáfolat történt, aztán lehet, hogy megint újabb bejelentés, tehát ezt nem tudjuk. Viszont ennek kapcsán nagyon érdekes, hogy milyen lehet vajon Volodymyr Zelenszkij népszerűsége. Nyilván megint akkor erre nincsenek felmérések, nem tudjuk, de azért valamit lehet, hogy akár azoktól, akik elmenekültek, és szabadabban mernek beszélni.
Vannak becslések, ugye itt arról van szó, hogy milyen politikus, tehát az adott politikusoknak, vagy kik azok a politikusok, akiknek a társadalmi elfogadottsága, meg a beléjük vetett bizalom az milyen szintű. Erre vannak felmérések, és ezek úgy, ahogy pontosak, vagy hát mondjuk úgy, hogy ezekkel lehet számolni. Ugyanakkor az is fontos, hogy azok, akiknek Zelenszkij után a legközelebb van, vagy legmagasabb a népszerűségük, vagy esetleg megelőzték, vagy volt egy időszak, amikor megelőzték az ő népszerűségét, azok mögött nincs politikai struktúra, és azok nem jelentették még be a politikai ambícióikat azzal kapcsolatban, hogy ők elnöki pozícióra indulnának. Gondolok itt Valeri Zaluzsnyiról például, aki ugye a leváltott vezérkari főnök, vagy Kirilo Budanov, aki a hírszerzésnek volt a vezetője, most pedig az elnöki hivatalt vezeti. Ezek mind magas társadalmi elfogadottságnak és népszerűségnek örvendő személyek, ugyanakkor egyik mögött sincs semmilyen politikai struktúra még. Azt lehet, hogy fel fogják építeni, hogyha erre szükség lesz, de most még nincs. Másik kérdés viszont, ami szerintem sokkal érdekesebb, és erről nem beszélnek sokat, az, hogy vajon megmaradna ez a népszerűség akkor, hogyha tényleges versenyre kerülne sor. Miért mondom ezt? Mert csináltak egy ilyen árnyaltabb felmérést, ahol elkezdtek kérdezni arról kérdezték az embereket, hogy milyen személyiségjegyekkel, tehát milyen karakterisztikákkal kell, hogy rendelkezzen egy elnök szerintük.
Tehát nem névre szólóan kérdeztek, hanem
igen, tehát hogy milyen készségekkel, milyen személyiségjegyekkel kell, hogy rendelkezzen egy ilyen vezető, meg hogy milyen végzettséges, stb. És abban az derül ki, hogy azért a katonák népszerűek, de mégsem katonai vezetőt szeretnének az ukránok. Ennek megvannak ugye a maga logikus, emögött megvannak a logikus érvek, ugyanis sokan attól tartanak, hogy egy katona mondjuk sokkal szigorúbb lesz, mint vezető, és félő, hogy mondjuk a katonák azok egy ilyen privilegizált réteggé válnak Ukrajnában, a leszerelt veteránok, stb., és van, aki úgy gondolja, hogy ez nem biztos, hogy jó. Tehát azért valahol tartanak egy mondjuk úgy katonai vezetőségű Ukrajnától az ukránok, de ettől függetlenül ezek a személyek továbbra is népszerűek. Azért népszerűek, mert egyenesek, egyikük sem kötődik igazából korrupciós botrány, azért van egy ilyen kis néphez közeli beállítottságuk, tehát hogy azért ez egy ilyen romantikus szimpátia az ő irányukba, de már hogyha lemegyünk arra a szintre, hogy milyennek kell lennie egy ukrán elnöknek, akkor kiderül, hogy igazából nem biztos, hogy katona kell, hogy legyen.
Az Egyesült Államok könnyebben boldogulna, hogyha a békével, meg a béketárgyalásokkal, hogyha mondjuk nem Volodymyr Zelenszkij lenne az elnök. Mert ugye ő jár Európába is, követelőzik újabb pénzeket, fegyvert, stb. Támogatást. Tehát egy kicsit ugye a Donald Trump-al is volt, hogy összefeszültek még az elején. Tehát lehet, hogy egy másikkal könnyebb lenne?
Én nem vagyok ebben biztos. Azért nem vagyok ebben biztos, mert azért az ukrán politikus az elsősorban a politikai túléléséért is küzd. Még akkor is, hogyha egyébként az országa és a nemzetének a területi egységéért, területi integritásáért, jövőjéért küzd, és egyébként vannak, akik őszintén így gondolják, tehát hogy azért nem feltétlenül mindenki csak arra gondol, hogy kinek hogy működik a zsebe, tehát azért ezek benne vannak a pakliba. De azért képzeljük el azt a helyzetet, hogy holnap Volodymyr Zelenszkijt leváltják, és egy XY nevű ukrán politikus kerül az ő helyére, aki aláír egy kedvezőtlen békemegállapodást, amely Ukrajna területi veszteségét rögzíti, korlátozza a haderejét, stb. És ezután neki ezzel a hagyatékkal kell vezetni az országot, uram, bocsánat, majd egy újabb választásra elindulnia.
Tehát azért... Na de ha azt nézzük, bocsánat, hogy de viszont béke van, és de megkezdődik az ország újjáépítése, és egy újfajta mondjuk prosperitás vagy stabilizálódás.
Ez jól hangzik, de nem tudjuk egyelőre, hogy ha holnap kitör a béke, akkor Ukrajnának a belső problémáit és ezt rengeteg gondot, ami egyébként az országra nehezedik és nehezedni fog, hogyan fogják kezelni. Tehát szerintem sok ukrán politikusnak most is valahol kényelmes Zelenszkij, mert hogyha Zelenszkijnek a keze írja alá a megállapodást, a választásokat mondjuk elveszíti, és egy új elnök kerül a helyére, akkor már elmondhatja azt, hogy hát bezek, ha én lettem volna, akkor jobb feltételekkel zártuk volna le a végét. Előfordulhat az is, és ez egy nagyon ilyen összeesküvés elmélet, tehát ezt azért ne nagy mértékben szakértő véleménynek, vagy valahol leírt anyagnak tekintsék a hallgatók. De az is előfordult, hogy az Zelenszkij kapna olyan garanciákat, hogy összezár mögött az Egyesült Államok és az Európai Unió a választások során, és azt mondják, hogy igenis ő az új jelölt, és akkor második ciklusra biztosítva van. Lehet, hogy simulékonyabb lenne, és lehet, hogy elfogadna bizonyos feltételeket, de ezek csak ilyen találgatások, amelyekre egyébként helyenként az ukrán sajtóba, helyenként az orosz ajkú ukrán sajtóba, és orosz nyelvű ukrán sajtóba be lehet futni, de mint mondtam, ezek találgatások, amelyek mögött egyelőre nincs tényekkel alátámasztható elképzelés, vagy ténysor.
Érdekes a Európa és Ukrajna kapcsolata is. Ugye most az Európai Unió szeretné felgyorsítani azt a tárgyalást, amely során Ukrajnát fölvennék az Európai Unióba. Tehát itt tulajdonképpen már nem is kellene bizonyos fejezeteket lezárni ahhoz, tehát szó van róla, hogy 2027-ben fölvennék Ukrajnát. Magyarország ennek ellenáll. Most az a kérdés, hogy Ukrajnának miért ennyire fontos az Európai Uniós tagság, mire használná az uniós tagságot Ukrajna?
Hát az Európai Uniós tagság Ukrajna számára az egy nagyon komoly ideológiai cél. Tehát 2014 óta, tehát 2013 óta igazából, amikor a Janukovics elnök által, tehát akkor még elnök által vezette ukrán politikai elit, meg politikai döntéshozatali elit, úgy döntött, hogy elnapolja az EU társulási egyezménynek az aláírását, akkor ukránok százezrei vonultak az utcára, mondván, hogy de Ukrajna az európai úton van, és azóta, tulajdonképpen amióta ez a forradalom kitört, és sikeres is lett, sok ukrán, és ugye az ukrán narratíva arra épül, hogy mindez az Európai Uniós csatlakozás jegyében és az Európai Uniós csatlakozásért történt. Az, hogy elment a Krím, az, hogy tízezrek meghaltak Kelet-Ukrajnában, ez mind annak az ára, hogy Ukrajna az európai utat választotta. Na már most, hogyha Ukrajna elveszít egy háborút, amit az ő elképzelése szerint, vagy sok ukrán elképzelése szerint azért vív, mert az európai utat választotta, és az európai út nem valósul meg, akkor nagyon sokakban fel fog merülni a kérdés, de akkor miért kellett még 4 évig húzni, stb.
Na de ez nem Ukrajnán múlik, hogy megvalósul-e végső soron.
Hát igen, de amikor visszagondolunk a 70-es évekre, és azt mondták, hogy várjuk a kommunizmus, mert majd valamikor eljön, akkor az se feltétlenül a kommunista vezetésen múlt, hogy a kommunizmus nem jött el. Nyilván ez egy vicces példa, de ennek nagyon komoly lélektani hatása van. Tehát az Európai Uniós csatlakozásnak, mint tényezőnek, vagy mint kérdésnek nem csak politikai gyakorlati használata van Ukrajna számára, finanszírozás, újjáépítés, stb., de sokak számára egyébként ez egy lélektani tényező. Hogy ki kell tartani, mert még egy kicsi is már az Európai Unió itt van és már befogadnak.
Tehát ők valóban hisznek ebben, és mennyire ez igaz sem ez, hogy 27-ben fölveszik őket?
Ez sem mondanám, hogy nagyon hisznek benne. Tehát nyilván a kommunikációnak ez a lényege. De volt olyan felmérés, tehát megint felmérés úgy, ahogy ezt már megbeszéltük, hogy ennek milyenek a feltételei, meg körülményei, amelyekben felmerült az, hogy igen sok ukrán gondolja azt, hogy egyébként Ukrán nem kész az Európai Uniós csatlakozásra. Tehát vannak ilyenek, akik...
Tehát ők maguk is.
Ők maguk is. Tehát van egy olyan réteg Ukrajnában, akik úgy gondolják, hogy Ukrajna nem nincs készen arra, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz. De, mint mondtam, ez egy nagyon fontos politikai üzenet az ukránok számára, ez egy nagyon fontos politikai üzenet, gondolom, az Európai Unió olyan vezetői számára, akik lehet, hogy nem tudnak segíteni Ukrajnának ténylegesen, vagy nem akarnak, de ilyen üzenetekkel viszont fent tudják tartani bennük a dolgot. Én úgy gondolom, hogy ez egy eléggé felelőtlen ígérgetés, és szerintem visszaüthet abban az esetben, hogyha ez a folyamat kudarcot vall, és úgy gondolom kudarcot fog vallani, és azért gondolom, hogy sok olyan európai ország van, aki aki ezzel nem azt szeretné, hogy Ukrajna Európa ellenes legyen. Tehát még egy probléma az Európai Unió határán nem szükséges. Úgyhogy én óvatosan bánnék egyébként ezekkel az Európai Unió csatlakozási ígéretekkel az európai döntéshozók irányából, mert nagyon magasak az elvárások Ukrajnában.
Egy percünk maradt, vagy legfeljebb kettő, de szeretném, hogyha néhány mondatban szót ejtenénk az ukrán-magyar kapcsolatokról az utóbbi napokban, különösen is kiéleződtek a negatív üzenetek ezzel kapcsolatban. Hogyan tekintenek ők ránk, mennyire vagyunk fenyegetve Ukrajna által valójában, és hát az ottani magyarok helyzetére ez hogyan vetül rá?
A kárpátai magyarok szerintem legnagyobb tragédiája az, hogy a magyar-ukrán hivatalos viszonynak a fogjai, tehát minél rosszabb a két országnak a viszonya, annál nagyobb mértékben vannak kitéve különböző negatív hatásoknak a kárpátai magyarok. Ezek nem feltétlenül fizikai hatások, tehát azért nyilván előfordul a tuszítás, megjelenhetnek cikkek, stb. Nem jó a két országnak a viszonya, ugyanakkor ténylegesen, hogyha megnéznénk a folyamatokat, nem biztos, hogy Ukrajnának lenne miért haragudni a Magyarországra is fordítva, hogyha kivesszük a képletből azokat a törvényeket, meg azokat a rendeleteket, amelyeket Ukrajnában 2014 óta elfogadtak. Tehát addig egy egészen jó viszony volt. Én úgy gondolom, hogy van esély arra, hogy idővel ezt a viszonyt rendezzék. Ukrajnának az éles megszólalásai azok nyilván nem segítenek ennek a folyamatnak. Sok ukrán úgy gondolja egyébként, hogy az európai úton, amiről már beszéltünk, az olyan országok állnak, mint amilyen Magyarország, hogyha egyébként Magyarország másképp viselkedne, akkor másokkal hamarabb megtörténtek volna ezek a folyamatok. És szerintem sok ukrán politikus egyébként erre is használja fel ugye ezt a kommunikációt, mondván, hogy minden jó lenne, ha nem lennének az ABCD országok, és Magyarország sajnos ebből a sorban az ukránok tudatában. Ez egy szerintem helytelen, és szerintem kockázatos politika, amit a szomszédban folytatnak, de hát sajnos most itt állunk.
Csak egy mondat, mit tehetünk?
Hogy mit tehetünk? Ez egy nagyon jó kérdés, és nehéz rá válaszolni, de úgy gondolom, hogyha egy őszinte és tényszerű szakértői szintű kommunikációt ki tudnánk alakítani, nem politikai szintűt, mert annak megvannak a korlátai, és annak megvannak a célja, de szakértői szinten, hogyha össze tudnánk ülni, és át tudnánk beszélni, hogy hogyan tudunk együtt élni egymás mellett, az lehet, hogy jó hatással lenne a két országnak a kapcsolatára.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kedves hallgatóink, a Kerengőben Seremet Sándor, a Magyar Külügyintézet vezető kutatója volt a vendégünk, a technikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.